Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a Centésimus Annus áttekintését, II. János Pál pápa szerint 13. Leó kezdeményezése kiállta az idő próbáját. Nem ünnepelhetnénk méltón a Rerum Novarum megjelenését, ha egyidejűleg nem vizsgálnánk meg a jelenlegi helyzetet is. Az enciklika már tartalmánál fogva is alkalmat ad az ilyen vizsgálatra, mert a kor eseményeinek leírása és a jövőt körvonalazó megállapítások a későbbi történések fényében meglepően pontosnak bizonyultak, fogalmazott a Szentatya. Az 1989-90-ben történt események minden korábbinál világosabban mutatták, hogy 13. Leó gondolatmenete, ha a hangsúlyok és a terminológia változott is, olyan alapkérdésekre irányította a figyelmet, amelyek az emberiség történelme szempontjából meghatározók. Amikor a Rerum Novarum a munkásság nyomorát, a felháborító igazságtalanságokat és a szocialistáknak a társadalmi kérdések megoldására tett elhibázott megoldási kísérleteit emlegette, még előtte volt a világ annak a hátborzongató kísértésnek, idézem, amit a szocializmus eme változatának államrendszerként történő bevezetése, később ezt létező szocializmusnak nevezték el, előidézett. A fenyegető veszedelemről készített pápai diagnózis azonban szomorúan pontos volt. Különösen igazolódott, hogy a világ bajaira semmi olyan megoldási kísérlet nem hozhat gyógyírt, amely az emberi személy méltóságának elvitatásán, sárba tiprásán, gyűlöleten, osztályharcon, egész nemzedékek feláldozásán, diktatórikus hatalomgyakorláson alapul. Azt is jól látta egykor a pápa, hogy az ilyen törekvések hátterében ideológiaként egy Isten nélküli világ víziója áll, egy olyan ateizmus, amely mindenek előtt az erkölcsi szféra lerombolása révén teszi védtelenné az embert a rajta végrehajtott világtörténelmi kísérletekkel szemben. Idézem, az ateizmus egyébként, amelyről itt szó van, szorosan összefügg a felvilágosodás racionalizmusával, amely mechanikusan értelmezi az emberi valóságot, így módon tagadja az ember valódi nagyságának igazi jelentését, a világ dolgaihoz viszonyított transzcendenciáját, de ugyanígy tagadja azt az ellentmondást is, amely az ember szívében lakozik, egyrészről igényét a javak minél teljesebb birtoklására, másrészt képtelenségét azok megszerzésére, és mindenek előtt ebből fakadó vágyódását az üdvösségre. Ennek az ateizmusnak, mint az Istennel, de az emberrel is szembeforduló kis hitűségnek a tünetei már ott sorakoztak 13. Leó elemzésében, amikor a gyűlölet és az igazságtalanság terjedéséről, a népek nemzetek közötti békétlenségről, a gazdaság kíméletlen öntörvényűségéről vagy a közhatalom erőtlenségéről beszélt. A háttérben pedig II. János Pál pápa szerint egy nagy horderejű tévedés felismerése állt, mely tévedés, őt idézem, az emberi szabadságról alkotott felfogásban rejlik, amely ezt a szabadságot feloldja az igazság iránti engedelmesség alól, és ezzel együtt az alól a kötelezettség alól is, hogy a mások jogait tiszteletben kell tartani. Ebben az esetben a szabadság az önszeretettel azonosul egészen az Isten és a felebarát megvetéséig. Ez az önszeretet az egyén érdekeinek korlátlan érvényesítéséhez vezet, és az igazságra semmilyen követelménnyel nincs tekintettel. A Rerum Novarum igazi értéke, hogy világosan rámutatott a maranyt társadalmat fenyegető veszedelmekre, az utókor, az egyház, a Centésimus Annus feladata pedig az, hogy a mindenkori jelen változásai közepette segítsen elkerülni azokat a tévutakat, amelyekre már Leó pápa felhívta a világ figyelmét. Az eddigiekből jutott a Szentatya arra a következtetésre, hogy a társadalmi kérdés helyes kezelésének kulcsa az emberi személy helyes értelmezésében, transzcendens rendeltetésének és méltóságának, jogainak és kötelességeinek, társadalmi közösségi beágyazottságának fel és elismerésében ragadható meg. Őt idézem, a Rerum Novarum és az egyház egész társadalmi tanítása szerint az embertársas természete nem merül ki csupán az államközösséghez tartozással, hanem különféle közbűső csoportosulásokban valósul meg, kezdve a családdal, egészen a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális csoportokig, amelyek ugyanabban az emberi természetben gyökereznek, és ezért mindig a közjó keretei között saját autonómiával rendelkeznek. Ez az, amit a társadalom személyességének neveztem, amelyet az egyén személyiségével együtt a létező szocializmus felszámolt. Ebből következett, hogy a körlevél második részében II. János Pál azokat a fejleményeket vette sorra, amelyek az elmúlt évszázad szocialista ideológiájának romboló hatásából, vagy a liberális kapitalizmus erre adott ugyancsak téves, elhibázott reakcióiból adódtak. A Szent Atya szerint a marxista szocializmus és a liberális kapitalizmus hamis emberképének közös gyökerei a felvilágosodás korának ateizmusában, az embert Istentől elszakító individualizmusának, vagy éppen kollektivizmusának világában lelhetők fel. Egy ilyen emberkép alapján vált természetessé sokak szemében a vadkapitalizmus embertelen kizsákmányoló logikája csak úgy, mint az e-logika ellen forduló kíméletlen osztályharc marxi doktrinája. A pápa szerint természetes, hogy minden társadalomban vannak konfliktusok, ellentétek. Ezek kezelése azonban a 19. és 20. században uralkodó eszmék hatására zsákutcába jutott. A tőkés társadalom ugyanis belső ellentmondásai feloldásának azt az útját választotta, hogy igyekezett szétrombolni minden egyes hagyományos emberi társadalmi közösséget, az emberi személyekből puszta egyéneket, sőt egyedeket formálva, hogy alárendelhetők legyenek a tőke, a termelés, a fogyasztás könyörtelen logikájának. A szocialista megoldás viszont totalitárius szemlélettől vezérelve maga sem az emberi személy méltóságának és természetes közösségi kötelékének helyreállításán fáradozott, hanem a már megkezdett rombolást kiteljesítve a tőkés fejlődés által gyökértelenné tett egyéneket személyiségük maradékának felszámolásával olyan formális kényszerközösségekbe igyekezett terelni, amelyek a legjobb feltételeket látszottak biztosítani az emberek feletti korlátlan ellenőrzés megszerzésére, az osztályharci elszavon mögött megbúvó államkapitalizmus és hatalmi politika megvalósítására. Mindez pedig a legdurvább erőszakkal, 10 milliók életének feláldozásával, a szabadság, különösen is a vallásszabadság felszámolásának törekvésével járt együtt, közel egy évszázadra nyomorítva meg a szocialisták által uralt társadalmakat. Hogy mi volt a szocialista eszmék valódi titka, nem a körlevélben, hanem a Szent Atya egy 1993-as interjújában olvasható. Idézem, századunkban a kommunizmus térhódítása egyfajta válasz volt a kapitalizmus mindannyiunk által ismert túlzásaira, féktelenségére. Elég, ha fellapozzuk a társadalmi enciklikákat, főként az elsőt, a Rerum Novarumot, amelyben 13. Leó pápa lefesti a kor munkásainak helyzetét. Ugyanezt Marx is leírta, csak a maga nézőpontjából. Az ultraliberális kapitalizmus elveiből következően a szociális helyzet minden kétséget kizáról igen súlyos volt. E valóság ellenhatásaként egyre több követőre talált a kommunizmus, nem csak a munkásosztályban, hanem az értelmiségiek körében is, akik közül sokan az életminőség megváltozásában reménykedtek. Így a két világrendszer a gyűlölet és az igazságtalanság logikája szerint alakította a történéseket, háborúkat, fegyverkezési versenyt, az egyenlőtlen fejlődés rémét szabadítva a világra. Részben ennek voltak következményei a 20. század pusztító háborúi, majd a marxista totalitarizmus birodalmi méretű, az úgynevezett keleti blokkot, a vasfüggönyt létrehozó fejlődése. A második világháború, őt idézem, amelytől azt várták, hogy helyreállítja a szabadságot és az emberek jogait, e célok elérése nélkül ért véget, sőt, sok népet teljesen megfosztottak azoktól, különösen azokat, amelyek a legtöbbet szenvedtek. Ennek a helyzetnek pedig a Szentatya szerint sokféle következménye volt. Így szerinte néhány országban tanúi vagyunk egy pozitív erőfeszítésnek, amely arra irányul, hogy a háború pusztítása után felépítsenek egy szociális igazságosságtól áthatott demokratikus társadalmat, amely megfosztja a kommunizmust attól a forradalmi lehetőségtől, amelyet számára a kizsákmányolt és elnyomott tömegek nyújtanak. Lényegében ez a szándék vált valóra akkor, amikor megjelentek a szabályozott piacgazdaság, a jóléti állam modelljei Nyugat-Európában, merítve az egyház társadalmi tanításából, és támaszkodva keresztény eszméket és értékeket a zászlajukra tűző politikai mozgalmakra. De második János Pál szerint ez a fogyasztói vagy jóléti társadalom sem jelent valódi megoldást, hiszen, őt idézem, a pőre materializmus talaján igyekszik legyőzni a marxizmust, azt mutatva meg, hogy a szabadpiaci társadalom hatékonyabban képes kielégíteni az ember anyagi szükségleteit, mint a marxizmus, miközben maga is épp úgy figyelmen kívül hagyja a szellemi értékeket. Számos ország úgynevezett nemzetbiztonsági rendszereket, lényegében jobboldali diktatúrákat kiépítve igyekezett védekezni a szocialista eszmék beszivárgása ellen, a gyarmati sorban felszabadult fejletlen és szegény országok pedig reménytelenül vergődtek a rivális ideológiai és hatalmi rendszerek erőterében. Az ő állapotukra igen jellemző, hogy, idézem, ebben a helyzetben sokak számára úgy tűnt, a marxizmus rövidebb útnak kínálkozhat a nemzet és az állam felépítéséhez, és ezért keletkeznek a szocializmus különféle változatai napjainkban sajátos nemzeti jelleggel, talán elegendő Kuba, Angola, Guinea, Etiópia történelmének egy-egy közelmúltbéli drámai periódusára, általában a harmadik világban zajló eseményekre utalnunk. Ám új jelenség, hogy idézem, a társadalmi kérdés súlypontja nemzeti keretek közül nemzetközi síkra helyeződött, tehát ahogy a gazdaság és a politika világa is túllépett a nemzetállami határokon, azok a nemzetközi szervezetek és fórumok viszont, amelyeknek az új nemzetközi konfliktusok megoldása, mindenek előtt pedig a háborúknak a világból való kiiktatása, a nemzetközi szolidaritás, a kiegyenlítő fejlődés előmozdítása volna a feladata, nem álltak, nem állnak a helyzet magaslatán. Lényegében így alakult a világ helyzete akkor, amikor elérkezett 1989, amely a szocialista világrendszer gyors, lényegében váratlan összeomlásával gyökeres változásokat hozott a világban, amelyek közvetlen oka a helyzetet értékelni kívánó Centesimus Annus megfogalmazásának, második János Pálnak a szavai szerint e változások előjeleiből következett, és kitapintható ideológiai, politikai, gazdasági okai voltak, ám kétségtelen, hogy a tényezők között nem elhanyagolható szerep jutott a keresztény hitnek, a keresztény közösségnek. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.